Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A mikrosebészettel a világűrig jutott, hiszen a Hunor Magyar űrhajós programban a hosszú távú űrutazás szemészeti hatásaival is foglalkozott. Amikor a mikrogravitáció hatására látásromlás lép fel az űrhajósoknál, a szemcseppek alkalmazása nehézkes, éppen a gravitáció hiánya miatt. Ezért tudós társaival egy kisméretű inzertet fejlesztett ki, amely a szembe helyezve feloldódik a szaruhártya felszínén. Mindeközben a hagyományok is fontosak a számára, már ami alma máterét, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját illeti, amely 1908-ban költözött a Mária utcába. Irodájában ott függ a falon a klinika akkori igazgatójának, dr. Grósz Emil professzornak a portréja, az épület felújítása során pedig az eredeti padokat restauráltatta a nagy előadóban, ezzel is hozzájárulva a hely szellemiségének megőrzéséhez. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikai igazgató, egyetemi tanár. Szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre. Egy szemész professzornak mit jelent ez? Vagy hogyan kötődik hozzá? Hiszen ön a szem fiziológiás állapotával foglalkozik.
Hát igen, a mi dolgunk a látásnak a javítása, megőrzése, és hát a látásromlással kapcsolatos szövődményeknek a tulajdonképpen a kivédése. 5 éves egyetemi hallgatókoromban határoztam el, hogy ez is azon szakmák körében a sebészi szakmát szeretem valamilyenképpen választani, amit tulajdonképpen nagyon szívesen végeznék, és hát az akkori szegedi szemészeti klinika igazgatója, a Süveges professzornő meghívott egy beszélgetésre, aki nem régen került akkor oda kinevezésre a klinika igazgatójaként, és én nagyon perspektívikusnak ítéltem ezt a beszélgetést. Egy dinamikus személyiség volt, kiválóan operált, jó szervezőkészsége volt, és kértem valamennyi gondolkodási időt, és aztán úgy gondoltam, hogy ide úgy hívnak, hogy tényleg van benne egy kibontakozási lehetőség, és akkor így igent mondtam, és azóta ezt nem bántam meg. Az eltelt 31 néhány évben, hát azt tudom mondani, hogy a szemészetben olyan jelentőségű változások történtek, ami talán egyik szakmában sem történt meg. A szem a lélek tükre, ez volt az első mondat. Igen, a mindennapi ember a szem csillogását tudja megítélni. Azt, hogy a tekintete a másik embernek követi-e az ő tekintetét, szemébe néz, van-e valami anatómiai rendellenség, ami feltűnő. Számunkra a lélek tükre inkább azt jelenti, hogy vizsgálattal a szemfeneket meg lehet vizsgálni, és akkor látjuk az ereklefutását, a látóidegnek a színét, a teljes jellegét, az éleslátás helyét, ami körülbelül akkora a valóságban, mint egy gombostűnek a feje, annak a szerkezetét, és ebből a szervezet egyéb kisereinek állapotára is lehet következtetni. Itt olyan betegségekre gondolok, mint magas vérnyomás, cukorbetegség, amikor lehet arra következtetni, például cukorbetegség esetén, hogy a veseerek jól működnek-e, vagy már ott is lehet olyan szövődmény, ami miatt nagyon oda kell figyelni a vércukorszint, illetve az anyagcsere állapotnak a betartására. Tehát a szemészet tulajdonképpen egy interdisziplináris szakma is. Neurológia, sebészet, diabetológia, belgyógyászattal nagyon jó összhangban lehet dolgozni, és nagyon sok mindenre lehet következtetni, úgyhogy egyébként ez egy nem invazív módszer benézni a szemfenékre.
Azt már elmondta, vagy elmesélte, hogy miért éppen a szemészet, de miért éppen az orvostudomány? Családi hagyomány van-e mögött, vagy a természettudományos érdeklődésnek ez egy gyakorlati alkalmazhatósága?
Hát tulajdonképpen mind a kettő. A természettudományos érdeklődés az megvolt már gyerekkorom óta. Az unokatestvérem orvos egyébként, ő gyermekorvos. Tulajdonképpen a szüleim is szerettek volna orvosok lenni, de hát a 50-es években azért ez egy kicsit másképp alakult. Édesapám állatorvos szeretett volna lenni, de aztán ő erdőmérnök lett, mert oda irányították a felvételkor, édesanyám pedig tanár lett, mert így kapott kollégiumot az egyetemi évek alatt, az 50-es években, de igazából én azt gondolom, hogy magamtól választottam ezt a szakmát, tehát nem mondták otthon, hogy orvosnak kell lenni. Nyilván a orvosi szakmának volt egy presztízse gyerekkoromban, egy nagyobb presztízse, mint sajnos ami most van, de talán az unokatestvérem volt egy jó példa, meg nem tudom, középiskolásként azért sok egészségügyi dologgal is találkoztam, és ez valahogy így fokozatosan alakult ki, de úgy gondolom, hogy jó pályát választottam.
miért éppen Szegedet választotta?
Én Gyulán születtem, és Békés megye és Csongrád megye tulajdonképpen ilyen szempontból a Szegedi Egyetemhez tartozik Békés megye, és ezért is választottam, de a nagyapám ő Pesten élt, és nagyon sokat voltam gyerekkoromban náluk, és nagyon szerettem már akkor Pestet. Édesem ugye pedagógus volt, sokat jöttünk fel hétvégeken, és színházba, moziba, és így tovább, úgyhogy én Pestet nagyon szerettem, de aztán úgy alakult, hogy ugye a főnököm Szegeden volt, és akkor ott kezdtem el dolgozni, 6 évet dolgoztam a Szegedi Egyetem Szemészeti Klinikáján, aztán ő felkerült a Tömő utcai Szemészeti Klinika igazgatójának, és akkor eljöttem vele, és gyakorlatilag így megvalósult mind a kettő, hogy Szeged is, meg Budapest is, mind a két várost nagyon szeretem.
Amellett, hogy természettudományos érdeklődésű volt már a gyerekkorától kezdve, azért a művészetek iránt is az anyukája révén, vagy gondolom a szülei révén megvan a kötődés, hiszen az előbb mondta, hogy színházba, moziba, filmeket nézni, színdarabokat, akár zeneműveket meghallgatni, akár még Budapestre is eljöttek.
Igen, az egy hosszabb program. Akkor több balettet is láttunk, Rómeus Júliát, ugye, az is egy gyönyörű feldolgozás, a Diótörőt, amit azóta is játszanak. A Carmenre emlékszem az operában, az nagyon megfogott tulajdonképpen annak a zenének a dinamizmusa és az egész előadásnak a jellege. Señor, para mi inglés volar. Y le toreo, te beso tate, por plaisir, hizo le cobar. Plaisir que plase jorna fete, plaisir que plase yo tomar. Lo espectador, perdona tete, te espectador, se limpar.
Esetleg zeneiskolába is
jártam? Zeneiskolába is jártam, azt nem nagyon szerettem, de a rendes általános és középiskolai énekoktatás az ilyen szempontból egy kicsit emberközelibb volt, és jobban megmutatta ennek a lényegét. Nyilván volt, aki elbriccelte, mert nem az énektanárnak volt a legnagyobb tekintélye, hanem a matematika és fizika tanárnak általában, meg a magyar tanárnak. Mindenesetre, ha egy jó személyisége van valakinek, akkor nagyon sok mindent át tud adni, és én szerintem ez a pedagógiában nagyon-nagyon lényeges.
A zeneiskolában milyen hangszeren tanult? Illetve ez a saját ötlete volt, vagy a szülők mondták?
Hát az egy kicsit inkább a szülők ötlete volt, és azt nem szerettem annyira. A szolfézs oktatás az teljesen rendben volt, ott nagyon jó volt a tanára. A zongora oktatás drákói szigorral történt, és az nem tudta úgy megérinteni a lelkemet, pedig egy nagyon jó hangszer, és imádom például a zongora versenyeket hallgatni. Ilyen fajta szándék nem volt bennem, meg például szerepelni kellett minden fél évben egy közösség előtt, ez úgy hívták, hogy előjátszás, tehát, hogy el kellett játszani egy darabot, és szerintem ezt nem szerette a gyerekeknek a többsége, mert ez egy olyan kötelező volt, meg aki esetleg ezt veszélyezett, annak szerintem ez nem váltotta be az ahhoz fűzött reményt. Talán ez volt a magyar oktatási rendszerben az egyetlen olyan, amit végig csináltam, de nem szívesen csináltam végig. De ettől függetlenül a komoly zene iránti érdeklődést ez nem befolyásolta.
Szeged és Budapest között sokat kellett ingázni. Hosszabb útjai mihez kapcsolódnak a szakmáján belül akár?
Viszonylag sok kongresszusra szoktam elmenni, részt venni. Fiatalabb éveimben sokat jártam Amerikába, tehát általában évente egy-két kongresszusra eljutottam, amikor idézőjelben nagyon fiatal voltam, tehát mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, akkor erre mindig sikerült rátenni egy 2-3 nap pluszt, és akkor béreltem egy autót, és ott 2-3 000 kilométert is vezettem. Általában nemzeti parkokat szerettem meglátogatni. Amerikában azoknak nagyon nagy kultusza van, és nagyon jól rendbe tartják, és nem engednek odaépíteni gyakorlatilag semmit, és a Bryce kanyontól kezdve az Archies, tehát ahol ilyen ívek alakultak ki a természetes erózió hatására, akkor a Sequoia Park, a White Sand, tehát a mély fehér homok, és ott hiába van 40 fok, a fehér homok nem melegszik fel, mégsem visszaveri a fényt, akkor van egy ilyen Crater Lake Nemzeti Park, ez Oregonban, északon van, ahol egy 3600 méteres hegy, tehát az egy vulkán volt régen beomlott, és egy tó van a közepébe, és a peremén körbe lehet járni, és van egy kis kráter a közepén, ahol fenyőfák nőnek, tehát gyönyörű maga a látvány, és hát ezeket nagyon szerettem meglátogatni, és ez nagyon nagy élményt jelentett. Nyilván a városok is nagyon jellegzetesek és szépek. Elsősorban a sok látnivaló az a nyugat és a keleti partra koncentrálódik, tehát középen azért kevesebb érdekes dolog van, illetve többet kell utazni ahhoz, hogy egyik helyről a másikra eljusson az ember. A Gletscher Nemzeti Park például, ami a kanadai határ közelében van, az még egy nagyon gyönyörű hely. Alaszkában még nem jutottam el, de hát ha egyszer majd eljutok, és a tavalyi évben eljutottunk például Új-Zélandra a feleségemmel, és az egy óriási élmény volt, mert tényleg a Északi-szigetről lefelé a Déli-szigeten át gyakorlatilag minden megvan. Alpesi tájtól kezdve a trópusi időszakig, a gletcserektől kezdve a termálforrásokig, szóval nagyon-nagyon változatos a táj, és gyönyörű a táj, és kevesen laknak, és kb. 5 millió lakosa van Új-Zélandnak, és 15 millió birka egyébként, tehát az állattartás ott nagyon-nagyon fontos és előtérben van, és szerintem nagyon előremutató, ahogy ők a környezetről gondoskodnak.
Ezek szerint ön nagyon szereti a természetet, a természetjárást, és inkább a természeti látnivalók fogják meg, vagy tesznek önre mélybe nyomást. Ezt is a gyerekkorából hozza?
Hát igen, édesapám ugye erdőmérnök volt, és ő azért sokat volt a természetbe, erdőkért felelt, akkor erdőtelepítéseket végzett, most már azok gyakorlatilag egy nagy erdőségi alakultak, akkor a Újkiújési kastélyba a parkot rendezte annak idején, amikor forgatták ott az Ódor Emiliát, a Szeressétek Ódor Emilia című filmet, úgyhogy igen, ilyen emlékek azért följönnek, és valószínűleg ezek is befolyásolják az embernek az ízlését, de ettől függetlenül a városokat is szeretem, tehát hogy azokat is szeretem megnézni, akár kongresszus, akár szabadidőben. Múzeumokban inkább a szép dolgokat, tehát az ilyen 1500 éves, nem tudom, Lándzsa-hegy, ez nem annyira szokott lekötni, de biztos, hogy ez is nagyon fontos. Egyiptom az, ami még szerintem egy nagyon érdekes kulturális szempontból, hogy 5-6 ezer évvel ezelőtt a dolgok építésére voltak képesek az emberek, illetve Peruba ugye a Machu Picchu, amelyik szintén egy ilyen szakrális hely is, hogy ott is milyen kultúrát tudtak létrehozni az Andok hegységben.
Előzetesen beszéltünk arról, hogy milyen zeneműveket szeret, vagy mi érinti meg, és eszembe jutott Vivaldi négy évszak című műve. Melyik a kedvence, vagy mindig más?
Vivaldi négy évszakból a tavasz-nyár, de egyébként mindegyik nagyon szép. Nemrégen hallottam szintén a rádióban a tél tételt, és hát az is nagyon érdekes, tehát rá lehet ismerni a hóesésre, a hidegre, a időváltozásra, a természet változására, úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a teljes zeneműnek a meghallgatását.
Szakmai pályáján mennyire játszott fontos szerepet az, hogy a nemzetközi kapcsolatokban, a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódott?
Amikor én végeztem, ez pont a rendszerváltás előtt volt, akkor még külön engedély kellett a külföldi utazásokhoz, és hát Amerika az egy kicsit olyan elérhetetlen cél volt, és igazából azt hiszem, hogy 97-ben jutottam én először el Amerikában egy kongresszusra, ami egy óriási élmény volt. Akkor a refraktív sebészetben használt excimer lézeres eljárásokról tartottam előadást, és az azért volt nagyon érdekes, mert Amerikában van az úgynevezett FDA, ez egy hatóság, amely a orvosi beavatkozásokat engedélyezi, és abban az időben ez nagyon szigorúan működött, és úgy működött, hogy ha már valahol bevált, akkor Amerikában is engedélyezték annak a vizsgálatát és aztán a bevezetését. Tehát Európa ilyen szempontból abszolút forba volt, mi 92-ben tudtuk elkezdeni a refraktív sebészeti lézerkezeléseket, tehát ez gyakorlatilag 34 éve, és 97-ig gyakorlatilag Amerikában nem volt ez a módszer, akkor kezdték el engedélyezni, és nagyon érdekes volt, hogy az amerikai kollégák akkor odajöttek hozzám, hogy ilyen és ilyen fénytörésébe felszíni egyenetlenség esetén, hogy kezelünk, mit javaslunk, tehát hogy mi adhattunk gyakorlatilag tanácsot a világ egyik leggazdagabb, meg a legjobb egészségügyen rendelkező államában dolgozó szemorvos kollégáknak.
Van egy típusú műtét, amelyet ön végzett a világon először, és itt az egyetemen, tehát Budapesten.
Így van, ez a femtolézeres hályogsebészeti eljárás 2008-ban Juhász Tibor professzorral és Borzsolt professzorúrak álltak a femtolézeres módszer fizikai kifejlesztésének a hátterében, mindketten fizikus professzorok, és Borzsolt professzorú Szegeden, Juhász Tibor professzorú itt Pesten, és hát ez egy nagyon érdekes lézer, 10-15-en a lézernek tulajdonképpen a gyorsasága, tehát borzasztó gyors lézer, és metszeni lehet vele, rendkívül pontos metszéseket lehet a szaruhátjában, akkor tulajdonképpen a szemlencsében, és most már a csarnokzukban is elvégezni. Akkor tényleg ez egy forradalmian új eljárás volt, és igazából nagyon izgultam, hogy történik-e valami probléma, nem ártunk-e a betegnek, de nagyon jól ment minden. Fokozatosan történt ennek a lézernek a kipróbálása, és amikor mindez megvolt, és jó eredményeket biztosított, akkor bejelentettünk egy előadást, San Franciscóban volt egy kongresszus, és ott hangzott el az első ezzel kapcsolatos előadás, és mutattuk meg a videókat, és hát nagyon érdekes és jó visszaemlékezni, hogy ez egy nagyméretű terem volt, hát úgy ben voltak 15-20-an körülbelül, és ahogy közeledett ez az előadás, egyre többen jöttek be, és tulajdonképpen, mikor elkezdtem az előadást, egy kicsit meg is ijedtem és illetődtem, hogy akkor tömbe volt a terem, mert annyira új volt, és annyira kíváncsiak voltak rá, és hát utána ugye záporoztak a kérdések, és hát nagyon jó volt ezt tulajdonképpen átélni, és hát utána nyilván ezt a módszert az FDA engedélyezte Amerikában is, és világszerte elterjedt, és most már több milliós műtétszámról tudunk beszélni, és igazából több cég is elkezdte ezt a lézerkészüléket különböző módosításokkal gyártani, de minden esetre az első műtét a mi nevünkhöz hát fűződik. És néhány évvel ezelőtt ez a lézerkészülék továbbfejlesztésre került, szintén Juhász Tibor professzor úr segítségével, és most a glaukómásoknak, tehát akinek magas a szemnyomása, azoknak nyújt segítséget. Most az engedélyeztetése most van folyamatban, úgyhogy remélhetőleg ez néhány hónapontán, egy fél éven belül megvalósul, és akkor sokkal több betegnél lehet ezt alkalmazni. De hát emellett sok más műtét típus is van, és amit gyakorlok is nap mint nap a szemészeten belül. A szemészet azért is egy nagyon érdekes és értékes szakma, mert nem nagyon van vérzés, tehát a műtéteknél el lehet kerülni a nagyereket, viszonylag gyorsan el lehet végezni egy műtétet, tehát egységnyi idő alatt több műtétet lehet elvégezni, mint egy hasi sebészetbe, vagy ami esetleg hosszabb előkészítést igényel, és hát a sikerélmény a szinte azonnali. A refraktív sebészetnél és a szürkehelyű műtéteknél, tehát amikor tényleg, ahogy beszéltük a beszélgetés elején, csillogó szemmel bejön a beteg, hogy jól látok, meg vagyok elégedve, tökéletes, a többi jelzőket használnak, annál jobb érzés nincsen. Na most egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy az, hogy kicsi a seb, ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan műtét, amit sokszor mondják, hogy a portás is el tud végezni. Nem tud elvégezni, mert ez egy nagyon összehangolt team munka. Tehát a portástól kezdve az első asszisztensnőig, akivel találkozik a beteg, aki megtervezi a lencsét, elvégzi az ultrahangvizsgálatot, a kezelőorvos, utána a műtő személyzete, a beteg kísér, aki felkíséri a műtőbe, a műtősnő, aki kikészíti a műszert, az operatőr, aki megoperálja, az asszisztens, aki segít az operatőrnek, beírják a műtétet, utána a posztoperatív néhány órás gondozást elvégi, tehát ez egy nagyon összehangolt csapatmunkának kell, hogy legyen, hogy tényleg mondjuk a műtétet el lehessen végezni 15 perc alatt, vagy fél óra alatt, tehát nem szeretem az időt mondani ebben, mert minden műtét addig tart, ameddig kell, hogy tartson. Ez egy fontos szempont, és hát olyasmi, mint egy zenekarnak a munkája, tehát ott se, mindegy, hogy a dobos mikor száll be, vagy az első hegedűs mikor játssz el a szólamát, tehát itt is nagyon fontos a időbeli egyeztetés, és akkor lehet sikeresen ezt elvégezni.
Nekem erről a zenekarral és ezzel kapcsolatban az Új Világ Szimfónia jutott eszembe, amit szintén említett, hogy nagyon kedves az ön számára, hiszen több értelemben is egy új világ nyílik meg a betegnek, aki 15 perc alatt teljesen jól lesz, meg hát önöknek is, hogy egyre pontosabban, egyre jobban látják egyáltalán a területet.
Így van, hát az Új Világ Szimfónia ugye sokféle élmény kötődik hozzá, hogy ugye hivatalosan operában, illetve hangversenyként hallja az ember, akkor ugye a rendszerváltáskor sokat játszották ezt, meg Amerikában egyszer autóztam, és akkor is egy komoly zenei csatornára sikerült átkapcsolni, és akkor valahogy annyira felszabadító érzés volt, és annyira összhangban volt a természete, hogy az ember akkor megy 110-120-szal. Szóval, hogy tényleg érezte az ember annak az áradását, annak az energiának, tájnak, a léleknek a kiteljesedését, szóval. És egy ilyen katarzis élményt tud nyújtani egyébként egy jól sikerült műtét. Amikor végeztem, utána volt egy nagy balesetem, és akkor sok műtét várt rám, majdnem tulajdonképpen ott maradtam, mert nem bírtam ki ezt a politraumatizált állapotot, és aztán valahogy úgy éreztem, hogy akkor egy kicsit újjá is születtem, és hogy itt raktak össze aztán Magyarországon, tehát hogy nagyon sokat kaptam az egészségügytől, ezért ezt úgy is éreztem, hogy itt is kell visszaadni, és hát egy jó műtét után gyakorlatilag egy hasonló érzés tudja elfogni az embert.
Milyen emlékezetes esetei vannak, és miért fontosak?
Talán az egyik ilyen a refraktív sebészeti beavatkozáshoz kötődik, mikor kezdődött ez az egész módszer 92-ben, akkor több beteg ugye visszajelzett, és az egyik, aki operaénekes volt, és hát mindig küszködött a mínusz, azt hiszem, 7 vagy 8 dioptriájával, tehát ha nem volt fenn a szemüveg, akkor nem tud tájékozódni, a kontaktlencsével idegentest érzése volt, stb. És ő valahogy így fogalmazta meg, hogy mától a szememnek külön születésnapja van, amikor elkezdett szemüveg nélkül jól látni, és hát nem zavarta már egyáltalán a dioptria hiánya a fellépéseknél. A másik ilyesmi volt, amikor egy balettáncost operáltam, egy férfi balettáncos volt, aki valamilyen fellépésre utazott repülőgéppel, olvasott egy újságot, az éles széle vagy lapja az újságnak megsértette a szemét, és ez okozott egy visszatérő hámhiányos panaszt. És többször előfordult vele, amikor balett során el kellett kapni a balerinát, és majdnem baleset lett belőle, mert belenézett ugye a reflektorba, és rögtön akkor hunyorogni kellett, kiújult ez a panasza, és hát a lézerrel szintén ezt hát meg lehetett oldani. Azért van a szemészetben olyan rész is, ami nem ennyire gyors sikerélményt jelent, és ez elsőbb a glaukóma ellátás, akkor a tompalátással kapcsolatos dolgok, de itt is volt egy nagyon érdekes esetem, egy egyetemi vezetőnek volt osztálytársa, 70-valahány éves volt, és a két szeme közül az egyikkel teljesen jól látott fiatalkorában, a másik szeme az nagyon nagy fokban rövidlátó volt, tehát ilyen 14-16 dioptriás rövidlátó volt, és azon a szemén, mivel nem használta soha, kialakult egy nagyon jelentős szürke hályog. És 71-néhány éves korában a jó szemén kialakult egy artériás elzáródás, ami egy azonnali vakságot jelent, és hát azt mondtam neki, hogy nincs más választás, itt meg kellene csinálni, anélkül, hogy meg tudnánk jósolni az eredményét, a soha nem használt szemén a szürkehályog műtétet. És meg is történt ez a műtét, és nagyon érdekes módon ezzel a szemével gyakorlatilag igazából én azt vártam, hogy 3-4 méterre meg tudja mondani, hogy hány újat mutatunk. Tehát ez egy olvasásra, tehát a mindennapi életben nem alkalmas a például egy szerződés szövegének a aláírására, ezt úgy is hívják, hogy legális vakság, és néhány héten belül elkezdett szépen javulni, és utána 80%-os látást el lehetett vele érni. Ez egy óriási dolog egy korábban súlyos fokban tompalátó szemen, és hát többször így a nyakamba borult, hogy nem kellett neki intézetbe menni, nem szorult másokra, hanem továbbiakban is el tudta látni önmagát, és ez megint csak egy olyan visszaigazolása volt, hogy néha érdemes bevállalni olyat is, amit egyébként, ha az ember logikusan gondolkodik, akkor nem biztos, hogy bevállalt volna.
Mennyire fontos a hit az ön számára, vagy milyen szerepet játszik a hit az életében?
Nagy szerepet játszik. Elsőbben az embernek kell hinnie magába, és kell hinnie, hogy meg tudja csinálni. Ez egy szakmai hit, én úgy gondolom. Nyilván van egy olyan hit is, hogy azért van valami, nem is tudom, felsőbbrendű elrendezés, de én azt gondolom, hogy a szakmába vetett hit és az ember saját magába vetett hit, ez nem szabad, hogy egy túlzott mértéket öltsön. Talán a szabályozó tényező ebbe az tud lenni, hogy én nagyon sokszor beleképzelem magam a beteg helyébe, hogy akkor mit döntenék, és nagyjából, vagy családtagom, ha lenne a beteg helyébe, és ez egy jó iránytű szokott lenni, és ezt valahonnan a korábbi balesetemből hoztam, mert hogyha megbeszéltem a kollégákkal, hogy mire lehet számítani, akkor én mindenbe beleegyeztem, és nagyjából jól is történtek a dolgok, és én tulajdonképpen mindig abból indulok ki, hogy ezt minden betegnek meg kell adni, tehát, hogy nem csak a szemét kell látnunk, hanem a beteg egészét kell látnunk, és a betegnek pedig van egy lelke is, amit van, akinél ezt több beszélgetést igényel, van, akinél meg ezt 3 mondattal el lehet intézni, ezek vannak kevesebben.
Van-e ideje bármiféle hobbira?
Sok mindenre nincs idő, megvan őszintén. Nagyon szeretek fotózni.
Szokott még zongorázni?
Nem, megvan őszintén nem, de hallgatni nagyon szeretem.
És van kedves zongora darabja?
A zongora versenyek, Mozart zongora versenyei, Beethoven zongora versenyei, tehát ezek a nagy lélegzetű darabokat, ezeket nagyon szeretem hallgatni, és nagyon sokszor, mikor megyek haza az autóba, azt szeretem a legjobb, amikor egy zongora versenyt játszanak, és akkor felszoktam hangosítani a zenét az autóba.
Például Beethoven?
Beethoven, igen, az 5. Erzurum zongora versenye is nagyon szép. Emlékszem, egyszer jöttem vissza Hollandiából Németországon át, és akkor még ugye nem rádióban, nem kazettán szólt ez a zene, és ősz volt, tehát hullottak a levelek, kicsit felhős volt az idő, esett az eső, tehát nagyon jó összhangban volt a zene, tulajdonképpen a természettel, úgyhogy ez úgy megmaradt bennem. Mindig megtalált azok az építkezéssel kapcsolatos problémák. Igazából nem szeretem, de mégis szeretem, tehát hogy talán itt tudnám ezt összefoglalni. Ennek a klinikának a felújítását is tulajdonképpen rektori biztosként rám bízták annak idején, és elfeleztük az épületet, mert hogy nem volt hova kiköltözni, és először ugye az északi szárny, a tőlünk jobb oldalra eső épület felújítása történt, ahol gyakorlatilag én nap mint nap fölmentem, és ellenőriztem az építő munkát, és hogyha nem volt megfelelő, akkor bizony szóltam, hogy ugye nem szeretné, ha az ön szemét operálnánk ebbe a helyiségbe, ahol nem festették le például a plafont, és a festék darabok omlottak le, és mondom, ugye nem szeretné, hogy az ön szemébe kerüljön az a festék darab, amit ott most nem végzett el megfelelően, és akkor általában ez mindig elég volt, és visszamentek kijavítani. 2013-ban került átadásra ez az épület.
A gyermekei követik a pályán?
Hát a nagyobbik lányom, ő orvos lett, de belgyógyász, a kisebbik, ő közgazdász lett. De valahol ő is azért az egészségügy területén oktat és dolgozik, úgyhogy ilyen szempontból igen, de soha nem erőltettem rájuk.
Későn hazajáró típusként jellemezte magát. Hogyan fért össze mindez a magánélettel, meg a gyerekneveléssel, a családdal?
Amíg nem voltam vezető, vagy első számú vezető, azért korábban tudtam hazamenni, és nyáron próbáltuk ugye bepótolni nyaralásokkal és egyebekkel, de mondjuk mindig később mentem haza, mint az átlag, szóval ezért ezt azt gondolom, hogy bátran ki lehet jelenteni. Mióta ugye vezető is vagyok, azóta sajnos ezt az adminisztrációt muszáj valamikor megcsinálni, mert dönteni kell dolgokról, javasolni, véleményezni. Számos egyéb testületnek vagyok tagja is, véleményező tagja, többnek a vezetője is. Úgyhogy, hogy az ember meg tudjon felelni, gyakorlatilag mindenütt ehhez kell extra időt rászállni. Én egyet nem szerettem volna a szakmát feladni, tehát azt nem szerettem volna, és az most is a prioritás, hogy a betegellátás először, és utána jönnek ezek. Van, akinél ez fordítva van, de én úgy gondolom, hogy ezért tanultam annyi időt, meg ezért végeztem annyiféle egyéb kutatómunkát, stb., hogy ez egy önállóságot tudjon biztosítani a szakmai döntésekbe.
Beethoven sors szimfóniája miért fontos önnek?
Hát kicsit talán, amikor a balesetem volt, akkor hallgattam egy párszor ilyen komoly zenei műveket, és valahogy akkor ez egy, nem tudom, lelkileg kötöttem, hogy akkor még ugye nem lehetett eldönteni, mind a két végtagom lábam el volt törve, több műtéten estem át, hogy úgy tudok-e járni, mint előtte, tudom-e ezt a szakmát folytatni. Fél éve voltam orvos, tehát még azért olyan nagy kibontakozási lehetőség nem volt, de akkor még minket ugye elvittek katonának, mert orvosként kellett működni az alatt az egyéves szolgálati idő alatt, amit én tulajdonképpen megúsztam, mert hát az első hetek egyikében történt meg a baleset, tehát igazából a kiképzési programban voltunk, még orvosként még nem alkalmaztak bennünket, és valahogy akkor az 56-os eseményekhez is kötődik, meg eleve annak a zenének tényleg az áradása, az energiája, nem is tudom, erőssége, valahogy ez úgy mélyebben megmaradt én bennem. Tudtam, hogy meg fogok gyógyulni, mert azt éreztem. De hogy lesz-e valami olyan következmény, amiatt nem tudom ezt a szakmát folytatni, azt még nem tudtam, vagy nem lehetett tudni. És akkor úgy kellett gondolkodnom, hogy most akkor mit fogok csinálni, fordítani, közgazdász, valamilyen üdőfoglalkozás, stb., de hál' Istennek jól alakult minden, úgyhogy nem kellett változtatnom.
Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikai igazgató, egyetemi tanár volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon FM 97,1. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 16. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. de vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Őskori sziklaképek. Első rész.
Először Hassanein Bey könyvében olvastam róluk. Abban a könyvben, amely a líbiai sivatagról írt könyvek közül mindenkor a legklasszikusabb marad. Ahmed Mohamed Hassanein Bey, ma ő felsége, első Fuad király udvarmestere. 1921-ben és 1923-ban járt a líbiai sivatagban. Első expedíciójának célja az akkor még alig ismert titokzatos Kufra oázis volt. Abban az időben még fehér ember oda nem tehette lábát. A fiatal beduin származású tudós, a Szenusziak fejének, Szájed Idrisznek engedelmével kereste fel a Szent Oázist. Vele volt, beduin nőnek fátyolozva, az angol írónő, Rosita Forbes. Hassanein Kufrában sokat hallott azokról az elveszett oázisokról, amelyeknek nevét Egyiptomban is suttogták. Uveinat, Arkenu, Merga és Zarzura akkor még nem szerepelt Líbia térképén. Tevés karavánnal lóháton indult útnak Sziva oázisból, és másodszor is elérte a Szahara szívébe fekvő Kufrát. Itt oly vezetőt sikerült találnia, aki ismerte a két titokzatos hegységet, Arkenut és Uveinatot. A vakmerő kutató kufrai barátainak minden ellenzése dacára maroknyi karavánjával nekivágott az ismeretlen sivatagnak, és mindkét hegység rejtett oázisát megtalálta. Uveinattól aztán egyenesen délnek tartott, és minden nehézséget bámulatos kitartással legyőzve elérte Szudán lakott területét. Ezzel az expedíciójával Hassanein volt az első tudós, aki északról délnek áthatolt a líbiai sivatagon. Uveinat egyik oázis völgyében az ott pásztorkodó guránoktól megkérdezte, hogy mióta lakják ezt a misztikus helyet. Válaszul a nomádok arra hivatkoztak, hogy az ő elrejtett völgyeik már kezdettől fogva lakva voltak. Lám, már a dzsinek és afritok, szellemek is olyan képeket írtak a sziklára, amelyeneket ember nem is készíthetne. Így találta Hassanein Uveinat legnagyobb oázis völgyében, Karkurtálban az első történelem előtti sziklaképeket. Egy évvel később Kemal Eddin herceg nagyszabású autós expedíciót vezetett Uveinatba. Ennek folyamán felfedezte Merga oázist is. Ő is felkereste Karkurtál völgyében azt a sziklát, amelyről Hassanein lefényképezte az őskori vésett képeket. A guránok még egy másik helyet is mutattak a hercegnek ugyanabban a völgyben. Ott is emberi alakok, zsiráfok, vadjuhok és különböző szarvasmarhafajták primitív képe volt a homokkő sziklára vésve. A herceg másodízben 1926-ban járt Uveinatban. Ez alkalommal még egy harmadik, képekkel borított sziklát talált, és annak közelében, barlangszerű mélyedésben fél tucat vörös színnel festett képet. A tudományos világ felfigyelt. Milyen korszakból származtak ezek a képek, és kik készítették azokat? A primitív nomádok nem szolgálhattak felvilágosítással. Nem is igen mutogatták azokat a helyeket, ahol ilyen képeket ismertek. Kemal Eddin herceg kérdéseire egyikük mégis azt válaszolta, hogy az egész hegy tele van a szellemek írásaival. Szakemberek arra következtettek, hogy itt nem azokról az úgynevezett Bushman képekről van szó, amelyek Dél-Afrikában annyira el vannak terjedve. A Bushmanok különös, alacsony testalkatú, teljesen vad őslakói Afrika déli részeinek. Szerintük valamikor ők uralták ott a sztyeppét és az őserdőket, míg nem a bevándorolt zuluk és hottentották elrabolták országukat. Ma az utóbbiak sokkal magasabb kulturális fokon állanak, mint ezek a vad, bujkáló kóborlók. Csak egyben tartották meg a Bushmanok ősi kultúrájának emlékét. Festenek. Képeket festenek okkeragyagból és gyantából kevert festékkel. Emberi és állati alakokat, tánc és háborús jeleneteket, közöttük gyakran megismétlődő jelenet a feketék és vörösek, íjas nyilas harca. Rendkívül nehéz megállapítani, hogy a Dél-Afrikában talált Bushman képek milyen korból származnak. Színre, technikára úgy szólván egyformák. És bár kétségtelen, hogy egyes barlangfestményeik rendkívül régiek, Mégis előfordul, hogy ugyanaz a Bushman vezető, aki megmutatta a mai kor kutatójának az ősi képekkel tarkított barlangot, este a táborban ugyanilyen képeket festett urának örömére. Az uveinati felfedezéssel kétféle sziklaképről volt szó, a vésett és a ma néhány festett képről. Előbbiek sima szikladarabokra vannak vésve, többnyire úgy, hogy a körvonalakat éles, kemény kővel kipontozták. Már első látásra ezek közt is kétféle stílust lehetett megkülönböztetni. Egészen primitív, rosszul rajzolt figurákat, amelyeknek csak a körvonalaik vannak kipontozva, és egy sokkal fejlettebb, ügyesebb rajzolómód, amely az ábrázolt emberi és állati alakokat mozgásában igyekszik visszaadni, és a körvonalakon belül is feltüntett foltokat, mint például a zsiráfok bőrének mintázatát és a szarvasmarhák színfoltjait. A hercegtől felfedezett festett képek vörös okker színnel készültek. Egyetlen emberi alakon kívül különös, hosszú lábú, elnyúlt, vékony testű állatokat ábrázolnak. A törzsek feltűnő vékonysága és a túl kicsi fejek valami antilop vagy gazella fajtákra engedtek következtetni. De ellentmondott ezzel mind az öt állatképen a hosszú farok, amely tudva levőleg ezeknek a vadfajtáknak inkább rövid. A vésett képeken feltűnő volt, hogy olyan állatokat ábrázoltak, amilyenek ma a líbiai sivatagban nincsenek, és nem is élhetnének. Zsiráfok, oroszlánok és struccok. Ebből arra lehetett következtetni, hogy vagy olyan vándornép készítette a képeket, amely dél felől a Szudánból jövet, onnan ismerte ezeket az állatfajokat, vagy pedig, hogy oly időben készültek a képek, amikor Líbia még nem volt ennyire elsivatagosodva, mint ma, és amikor még éltek ilyen állatok Uveinat környékén. Utóbbi feltevés a képek eredetét már is sok ezer évvel határozta volna meg. Tudjuk, hogy a mai Szahara nem volt mindig ilyen élettelen homok és sziklatenger, mint amilyen ma. Azok a klimatikus elváltozások azonban, amelyek a kiszáradás és elsivatagosodás folyamatát idézték elő, csak is sok ezer év lefolyása alatt érvényesülhettek. Milyen nép lehetett az, amely évezredekkel ezelőtt lakta a mai lakhatatlan Szaharát? Nincsen korábbi történelmi feljegyzésünk Líbia népeiről, mint az, amelyet Hérodotosz ír negyedik könyvében. Augilától 10 napi járásra van egy sóhegy forrásokkal és sok gyümölcstermő pálmával. Ezt a vidéket a garamanták népe lakja. Nagyon erős nép. A garamanták országában van az a szarvasmarhafaj, amely legelés közben kénytelen hátrafelé menni. Ezt azért teszik, mert szarvuk fejüktől előre hajlik ki. Úgyhogy nem mozoghatnak előre legelészés közben, mert szarvuk beleakadna a földbe. A garamanták 4 lovas szekereken üldözik az etiópiai trogloditákat, barlanglakókat, akik minden nemzet közül a leggyorsabbak futásban. A barlanglakók kígyókkal és gyíkokkal táplálkoznak. A beszédjük elüt minden más nép nyelvétől, és olyan, mint a denevérek rikácsolása. Augila fele úton van Bengázi és a Kufra oázisok között. A gyümölcstermő, vagyis datoja pálmákkal dús sóhegy és forrásai nem lehettek más, mint a mai Kufra, mert ennek sós tavai a part mentén tiszta kristálytömböket termelnek. A garamanták tehát Kufra őslakói lehettek, de kik voltak az etiópiai trogloditák? Tudjuk, hogy Hérodotosz idejében az etiópiai elnevezés minden fekete bőrűre vonatkozott. De ahhoz, hogy valahol barlanglakók legyenek, bizonyára barlangoknak is kell lenniük. Kufra környékén, vagy legalábbis elérhető távolságra Kufrától, azonban senki sem tudott barlangokról. Az elszigetelt Kufra oázisok lakóiról csak azt tudjuk, hogy az arabok aránylag későn hódították meg a Szahara szívében fekvő, nehezen elérhető oázis csoportot. A múlt század elején a kirenaikai Zueja és Mogarba arab törzsek egymással szövetkezve elindultak délfelé, Kufra meghódítására. A legenda szerint az egyik Zueja sejk egy varjút figyelt meg éveken át, amely ősszel mindig ugyanabba az irányba repült az ismeretlen sivatag belseje felé. Az arabok fekete pogányokat, el Kufara, arabul a hitetlenek, találtak az oázisban. Könnyűszerrel legyőzték őket. Ezek a negroid őstakok Teddának vagy Tibunak mondották magukat. Az oázis csoport legészakibb szigetét Tazerbúnak nevezték. A középső nagy oázist Kebabúnak és a mai Ribjánát Berdónak vagy Birgunak hívták. A Kufra vagy helyesebben Kufara elnevezést az arabok adták az oázis csoportnak. Hogy a Teddák vagy Tibuk honnan származnak, még mai napig sincs megállapítva. Érdekes, hogy a hódító zuelják is ezeknek a megvetett feketéknek a nyelvét a madarak sípolásához hasonlították. Az arab hódítás idején Kufra Tibu őslakói kultúra szempontjából erősen hanyatló állapotban voltak. Az északi Tazerbu oázisban még állott várszerű fővárosuk és falvai kőből épült köralakú házakból állottak. Temetkező módjuk is régi kultúrára engedett következtetni, mert halottaikat fonott gyékény szőnyegre ültetve, boltíves, falazott kriptába temették. Tán ők a garamanták leszármazottai, vagy azok az etiópiai trogloditák, akik előbbiekkel harcoltak. A Tibuk egy ideig ellentálltak az arab hódítóknak, de hamarosan feladták a lőfegyverek elleni egyenlőtlen harcot, és elvonultak délfelé. Csak kevesen maradtak egykori hazájukban, Kebabóban, amely most a Kufra nevet viseli, és azóta nomád életet élnek a francia vadai és Tiheszti hegységek völgyeiben. De mind a mai napig a déli és nyugati líbiai sivatag legjobb ismerői és legkitartóbb vándorai. Rokon törzsei a guránok a Szudán határán, és valószínűleg a titokzatos tuaregek a francia Szaharában. A Tibuk és a guránok tehát ugyanezt a szerepet töltik be ma a Szaharában, mint a busmanok Dél-Afrikában. Elzüllött, kiüldözött őslakók, akik azonban alig emlékeznek hajdani kultúrájukra. 1931. januárjában nagy események játszottak le Uvainatnál. Akkor szállták meg az olaszok Kufrát, és a menekülő felkelők egy csoportja hosszabb ideig tartózkodott a hegy forrásainál. December elején Clayton az egyiptomi sivatag térképező hivatal felügyelője Uvainattól keletre dolgozott háromszögelésen, és autós expedíciójával felkereste a hegységet, hogy egyrészt megjavítsa és visszahozza Benyold őrnagy hátrahagyott kocsiját, másrészt vízkészletét kiegészítse az Aindua forrásnál. Legnagyobb meglepetésére Ainduánál 10 főnyi menekülő csoportot talált, akik már napok óta élelem nélkül tengődtek ott, mert tevék hiány nem követhették társaikat Egyiptom felé. Clayton tehát kénytelen volt ezeknek a szerencsétleneknek megmentésével foglalkozni, és így ismét elmaradt a titokzatos hegy közelebbi felderítése. Clayton másik rövid kirándulása Kárkurtálba sem eredményezett régészeti felfedezést. Clayton azonban hosszabb felderítő utat tett Uvainattól északra, az akkor még ismeretlen kiterjedésű Gilf-Kebir hegység nyugati lejtőjének mentén, és épp ott, ahol visszafordult, egy szakadékos vádiban feltűnő egyedülálló sziklát látott, amely alatt természetes barlang vonta magára figyelmét. A barlang bejáratánál néhány zsiráf sziklába vésett képét találta. A barlang melletti sziklafalba hágcsó módjára mély bevágások voltak vésve, amelyek annak idején a szikla megmászására szolgáltak. Az a hely a Gilf-Kebir déli lejtőjén, az Uvainat hegytől mintegy 200 kilométerre északra fekszik. A tavasz folyamán egy olasz tevésjárőr érkezett Kufrából Ainduához, és néhány napig ott táborozott a forrásnál, de semmi különöset ott nem talált. A következő esztendőben, 1932. márciusában repülő expedícióm alkalmával jártam a Dua forrásnál. Anélkül, hogy ott kutatásokat végezhettem volna, mert csak víztartóinkat töltöttük meg, és már is indultunk tovább. A Gilf-Kebir lábánál a Clayton által felfedezett vésések mellett azonban néhány kőszerszámot és kézi malmot találtunk. Ezek lapos kőtáblák, gabona vagy koloszin magok megőrlésére szolgálnak, egy kézbe illő, keményebb kő segítségével. Korukat azonban nagyon kétséges volt megállapítani, mert a Szudánban még ma is használják ezeket a dörzs köveket. Egyik felderítő utam alkalmával emberkéz rakta szabályos kőköröket találtam a Gilf-Kebir és Uvainat közötti általunk felfedezett fensíkon. Őstrégi sírok, vagy a Tibuk valamilyen jelzése? Sajnos nem végezhettünk ásatásokat. 1933. márciusában a Gil Kebir térképezésén dolgoztam, és ismét felkerestem a Clayton által talált zsiráfos barlangot. Tehát azért, mert ez alkalommal korán reggel jártam ott, és más volt a megvilágítás, mint előző látogatásomkor, a szikla másik oldalán, amelyet pedig Clayton és magam is már alaposan átvizsgáltunk, újabb vésett képeket fedeztem fel. Két oroszlán és néhány zsiráf képét találtam. Utamat Uvainnatig folytattam, és az Ain Dua forrásnál ütöttem tábort, ahol akkor már hónapok óta egy olasz térképező expedíció táborozott. Ain Duától dr. Kádár László barátommal kirándultunk az Uvainnat hegy nyugati völgyébe, Karkur Ibrahimba, és a nagy északi völgybe, Karkurtálba. Visszatérve beszélgettünk Lodovico Caporiaccio gróffal, az olasz expedíció egyik vezetőjével, azokról a sziklaképekről, amelyeket Hassanein és Kemal Eddin herceg Karkurtálban találtak. Caporiaccio tanár biztosított, hogy az Uvainnat hegyen még sok mindenféle rejtély vár megoldásra. Elmondta nekem, hogy amikor a hegyormát megmászták, katonái egy helyen barlangot találtak, amelyben nagy űr tátongott. Köveket dobáltak a hasadékba, és tisztán hallották, amint azok nagy locsanással mélyen lent a hegy belsejében vízbe estek. A Dua forrás is nagy gömbölyű gránit sziklák közül szivárog elő, és hatalmas sziklatömbök alkotta, természetes barlang védi meg vizét az elpárolgástól. Amikor 1932-ben Ain Duánál voltam, másfél óra alatt 400 liter vizet mertünk a forrásból víztartóinkba. Most már csak napi 120 litert adott. Az olasz tanár elbeszélése azonban meggyőzött arról, hogy a hegy belsejében még vannak természetes ciszternák, amelyek az esővizet magukba gyűjtik, és csak nagyon lassan adják le a nyílt forrásoknak. Valamikor régen még gyakoriak lehettek az esők Uvainnatnál és Ain Dua melletti táborhelyünknél is tisztán ki lehetett venni, hogy azok a nagy sziklák, amelyeknek árnyékában táboroztunk, valamikor még egy nagy tó vize alatt voltak. Kezdett érdekelni, hogy vajon milyen a hegyoldal feljebb, ott, ahol a hajdani tó partja lehetett. Szóltam hű kísérőmnek és famulusomnak, a szudáni Gyalin törzsből származó Szabr sofőrömnek, hogy kutasson egy kisé a hegyoldalon. Hát, ha talál olyan barlangot, amely a Dua forrás ciszternájában nyílik. Május 12-e volt, és kezdődtek a meleg napok. Ain Dua szikla katlanában szinte kibírhatatlan rekkenő hőség volt. Társaim ebéd alatt szemrehányást tettek nekem, hogy miért nem indulunk már visszafelé Egyiptomba, amikor most már úgyis kilátástalan minden felderítő munka. Mi alatt vitatkoztunk, beállított Szabr, és jelentette, hogy a Dua forrás felett több nagy barlangot talált, de egyikben sincsen kútnyílás. Hogy jó példával járjak elő társaimnak, kijelentettem, hogy ebéd után fel fogok oda mászni. Csak úgy, úszónadrágban és gumitalpas cipővel, bajtársaim fejcsóválása közepette, nekiindultam az izzó sziklafalnak. Szabr kitartóan mindenütt mellettem. Kis idő múlva azonban beláttam, hogy őrültség ez a hegymászás délután 2 órakor, és szóltam Szabrnak, hogy egyelőre keressük fel valamelyik barlangot, és majd csak később mászunk fejjel. Lesiklottam a sziklákon, és a következő pillanatban nagy gránit tömb alatt álltam. Ennek alsó része tele volt vörös, barna és fehér emberi és állatképekkel.
Menjünk innen, úram!
Rivánkodott az elszürkült Szabr.
Ez rossz hely, itt gonosz szellemek vannak.
Hogy mondhatsz ilyet, mint igaz hívő, te szerencsétlen? Ez olyan felfedezés, amilyet még sohasem tettünk. Lefeküdtem a barlangban, hogy jobban szemügyre vehessem a képeket. Ugyanolyanok voltak, mint a Kemal Eddin hercegtől talált néhány festmény, csak sokkal több és teljesen épségben. Azonnal láttam, hogy a herceg festményei miért nem lehetett megállapítani, hogy milyen állatokat ábrázoltak. Az állatképek, csupa tehénkép, 2 színnel voltak festve, vörössel és fehérrel. Az ember eltörölni a fehér festéket a tarka tehenek képéből, csak vékony, hosszú, féltest maradna meg, egész kicsiny fej és túl vékony lábak. Azokon a képeken, amelyek Karkurtálban vannak, hiányzik a körvonalakat kiegészítő fehér festék, és azok sem ábrázolnak mást, mint szarvasmarhát. Kis idő múlva átmentünk a szomszéd barlangba, és abban is gyönyörű szép sziklafestményeket találtunk. Most már nem bírtam tovább. Szikláról sziklára ugrálva megindultam visszafelé a táborba. Épp Caporiaccio gróffal találkoztam.
Mondja, tanár úr, alaposan megnézte a kárkurtáli sziklafestményeket?
Igen, miért?
Nem gondolja, hogy azok teheneket ábrázolnak?
Há, lehet, bár nem hiszem, inkább gazellák vagy antilopok.
Nincsenek más ilyen sziklafestmények az Uveinat hegyen?
Nem tudok róluk.
Hát bebizonyítom önnek, hogy a kárkurtáli képek tehenek képei. És hogy igenis vannak festmények itt, Ainduánál.
Egy órával később Caporiaccio tanár megparancsolta az olasz misszió katonáinak, hogy rajvonalba fejlődve másszák meg a sziklaoldalt, és nézzenek meg alaposan minden barlangot. Nem sokára innen is, onnan is örömteljes kiáltások hangzottak, mert a tanár minden festett barlangra 10 lira jutalmat tűzött ki. Vagy fél tucat festményekkel borított barlangot találtunk Aindua felett, körülbelül abban a magasságban, ahol azelőtt a tó tükre lehetett. A képek némelyikükben kitűnő állapotban voltak, mégis azonnal megállapíthattuk, hogy ezek a festmények ősrégiek. Az emberi alakok sötét barna színnel vannak festve, hajuk vöröses sárga. Kezükben rövid íj, amelynek egyik vége kampós, vállukon fehér szíjon nyíltartó tegez. Fehér öv, és ugyanolyan kar és lábkötő díszíti őket, hajukban fehér toll. Az állatok kizárólagosan tehenek, 4 különböző szarformával. Csak az egyik barlangban van egy zebra vagy vadszamár és 2 különös szarvasmarha képe. Abból az ősi afrikai fajból, amely a fáraói Egyiptom idejében már kihalófélben volt. Ez az aindúai felfedezés gazdagságában és épségében vetekedett a spanyolországi Altamira és Minateda barlangok festményeivel. Az Uveinat-hegy egy csapással híressé vált. A tudományos világban hamarosan elterjedt az a hír, hogy a líbiai sivatag szívében őskori sziklafestményeket fedeztem fel.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 16. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte